Ön a testvéreim, később fogok majd igét olvasni, először más helyről olvasok néhány sort. Az egyik lányomnál voltam, és volt néhány percem, hogy a irataiban lapozgassak. Ott volt a nők lapja, és annyira megragadott benne egy írás, hogy azonnal kitéptem, és ott hagytam neki a többit, és elhoztam ezt a lapot, mert ez ide való, miközben van ebben egy ilyen rovat mostanában, hogy szülőnek lenni nehéz szakma, és hát leveleket írnak szülők, és nagyon megragadott egy levél, aminek ez az aláírása, hogy egy szomorú nagymama. Egy szomorú nagymama ír levelet, 66 éves nagymama vagyok, így kezdi, és elmondja a szomorúságát. Azt mondja, 17 évesen mentem férjhez, örültem, hogy sok gyermekes családtól szabadulok, ahol anyám csak az egyik gyerekét dédelgette, szeretgette, a többit csak úgy mellékesen. Férjemben nem voltam szerelmes, de jól megvoltunk, jól keresett, és ő szeretett, mindent megtett, hogy nyaranta egyszer gyermekemmel nyaralni mehessünk. Mivel egy gyermekem volt, azt úgy neveltem, hogy csak engem szeressen senki mást. Nem volt szabad más gyerekekkel játszania, barátkoznia. Bezárt ajtónál mi ketten játszottunk, meséltem órák hosszat, hogy elvegyem figyelmét a kint játszó többi gyerekek hangos zsivajától. Isten félővé és anya imádóvá neveltem. És ez lett a baj. Aztán leírja a bajt. Elértem azt, hogy sem a menyem, sem annak szülei nem szeretnek öregségemre. Elkerülik a házam. Az unokáim sem szívlelnek. 18-19 éves unokáimnak nem tudok parancsolni. Azt vetik a szememre, hogy nem az 1800-as években élünk. Az apjuk hiába adja a nagy pofonokat. Inkább még jobban szítja ezzel a haragot ellenem. Nem tudok erős lenni velük, mint kicsinke korukban. Bár fiam gyengéd, figyelmes hozzám, mégis lélekben nagyon szegény vagyok. Sokszor elbeszélgetek Istennel a templomban, miért történt mindez így. Nem kapok választ. Ezzel fejeződik be. Istennel beszélgetek, miért történt így, és nem kapok rá választ. Hát testvéreim, itt van a válasz az igében, amit most olvasok. Példabeszédek könyvében 22. fejezet 6. verse így hangzik. Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon. Még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Csodálatos mondat ebben az új Bibliában. Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon. Ez az, hogy hogy nevelte a gyermeket a saját magának megfelelő módon. Isten félővé és anya imádóvá neveltem. Lehet kettőt imádni egyszerre? Anyát imádni, meg Istent imádni, ez lehet együtt. Nyilván valamelyiket igen, a másikat nem. Nem lehet két úrnak szolgálni. És ha anya imádóvá tette, akkor valamiképpen farizeussá, valamiféle keresztény farizeussá nevelte, ha sikerült. Isten félővé és anya imádóvá tettem, és a vége egy iszonyatos elidegenedés tőle mindenki, és nyilván ő is mindenkitől, és itt van 66 évesen egyedül, nem nyitják rá se az ajtót. És még külön tragikum a dologban, sokszor elbeszélgetek Istennel a templomban, miért történt mindez így, és nem kapok választ. Köszönöm, testvére, ez egy tragédia, amiben Isten is bele van komplikálva. Mert Isten félővé nevelte, meg ő maga is Istennel beszélget, de érezzük, hogy igazából Isten díszítmény, ahol más a vaskos valóság, Isten kulisszarendszer, ami előtt játszódik le, az anya önzése, gyermekeiben megélt önzése, és úgy csinál, mintha beszélgetne Istennel, de hát nem beszélgetés, mert az Isten szívesen beszélget az emberrel, de ez nem beszélgetés az Istennel. Nem értem, nem kapok rá választ. Mondom, testvéreim, a válasz itt van summásan ebben az igében. Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon. Érezzük mindnyájan, hogy itt a hangsúly nem azon van, hogy neveld, hát ezt mindenki valami módon csinálja. A nevelés című ténykedés sorozatnak itt van egy megkötése. Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon. Ebből még nem derül ki, hogy milyen a neki megfelelő mód, de az kiderül, hogy nem a nekem megfelelő módon. Már eleve egy vonalat kell húzni, nekem megfelelne így, meg így, de Isten nem ezt kéri, hogy nekem megfelelne, tehát hogy anya imádó legyen, ez a nekem megfelelő mód. Nem nekem meg, hanem neki megfelelő módon. Tehát a nevelésben két dolog már is világos, ez egyszerű igéből. Elszakadni attól, ami nekem kedves, és megtanulni azt, ami neki megfelelő. Mind a kettő nagyon nehéz lecke. És ha egy kicsit ebben a szomorú helyzetben lehet derűs mondatot mondani, azt mondom, hogy ez az asszony nem lenne ilyen tudatlan, ha ezt a dolgozatot elolvasná. Amely dolgozat az én kis tanulmányom arról, hogy hogyan kell vallásosan nevelni a gyermekeket. Szerénytelenül hangzik, pedig komolyan mondom, hogy ha az asszony ezt a 20 oldalt elolvasná, mindjárt másként látná a saját eddigi nevelését, és feleletet kapna talán e betűkön át Istentől arra, amit nem ért. Mert ismét mondom, testvéreim, ebben a néhány sorban, amit felolvastam, két tragédia is van. Az egyik az a családi tragédia, ami ott a gyerekek körül, unokák, stb. Körül játszódik, mert nagy pofonokat kell látni, hogy egyáltalán becsöngessenek a nagymamához. Ez egy tragikus dolog. Tehát egyik tragédia a családban, de a másik tragédia az, hogy valaki 66 éves, és még mindig nem érti az életét. Na ez külön tragédia. Amit csinált a gyerekével, és ami úgy szétsugárzott a gyereke családjában, az egyik tragédia, de az, hogy ő 66 évesen templomot bújja, mert beszél get az Istennel, egy gyakorító rab. Nem beszél, hanem néha beszél, hanem beszél get az Istennel, és nem érti. Ez a másik tragédia. Most mondom derűsen, és kicsit komolyan is, hogyha ismerné ezt a 20 oldalt, akkor más lenne a gondolkodása. Nem ismerem a nevét, mert elküldeném neki. Hát erről a 20 oldalról mondok most még néhány szót a továbbiakban. Aki nem hallotta még, annak elmondom azt, hogy fölkértek arra, hogy írjak egy tanulmányt ilyen címen, hogy vallásos nevelés a családban. Illik tudni azt, hogy van egy új református folyóiratunk, az a neve, hogy konfesszió, magyarul ez azt jelenti, hogy vallomás, hitvallás, hát egy konfesszió című folyóirat, és annak a jövő évi első számában fog, úgy gondolom, megjelenni ez a tanulmány, amit elkészítettem, beadtam. Gondolom, az egész csütörtöki együttes a kiszélesített család, most egy kis családi beszélgetésben elmondok egyet mást erről, ami ebben a 20 oldalban van, majd annak ideje, remélem kezükbe kerül a testvéreknek, azt elolvassák. Tehát ez a téma, hogy vallásos nevelés a családban. Erről írtam, és pedig olyan beosztással, hogy először van egy bevezetés, amiben arról szólok, hogy nagy válságokban vergődik a világ, de a keresztény embernek van reménysége. És igazából csak reménység alatt lehet nevelni. Hát ez a bevezetés, ez csak egy ilyen általános részét. Utána három fejezetben szólok. Először szólok a családról, aztán szólok a nevelésről, és végül szólok el, hogy vallás. Hiszen ez a cím, hogy vallásos nevelés a családban. Mindegyik szót külön nagyító alá teszem, és mindegyikről mondok valamit. Hát most persze nem fogom a 20 oldalt mind elmondani, de mindegyik fejezetből legalább egy-egy gondolatot kiemelek, és idehozom a testvéreimnek előzetesnek. De még ezt megelőzően is az egész dolgozatnak a szerkezetét is föltárom a testvérem előtte. Nem csak össze-vissza írtam, hanem eleve volt egy gondolati szerkezet bennem, és az a szerkezet alkalmazódott, aktualizálódott minden fejezetben. Egy előzetes gondolati szerkezet, amit én jónak, fontosnak tartok, és azért mondom, hogy a testvéremet is tanítgassam, hogy ebben a gondolati szerkezetben gondolkozzunk nem csak erről a témáról, mert ez meggyőződésem szerint egyetemesen érvényes, vagyis ha barátságról van szó, ha szerelemről van szó, ha munkáról, ha Istenről, ellenségről, mindig ebben a szerkezetben ajánlatos gondolkozni, amit én érvényesítettem ebben a dolgozatban. Tudnélik, azt mondom, hogy a primitív, a idejét múlt, a túlhaladott gondolkodás az, hogy ellentétekben gondolkodunk. Vagy sötét, vagy világos, vagy magas, vagy mély, vagy igaz, vagy hazugság, vagy Isten, vagy sátán, vagy anyag, vagy szellem, vagy katolikus, vagy protestáns. Így gondolkozunk, ilyen ellentétekben, vagy-vagy. El kell dönteni, hogy mi az igazság. Vagy itt van az igazság, vagy ott van az igazság. Ez a hagyományos gondolkozás. Ez az egyház évszázadainak a gondolkodása. Mi nem vagyunk katolikusok, mi protestánsok vagyunk. Ez az ellentétekben való gondolkodás, és ebben is vannak jó emberek, vannak rossz emberek, vannak hív emberek, vannak ateisták, vannak angyalok, vannak démonok. Ugye végtelenség sorolhatnám. A gondolkodásunknak a szerkezetében benne van ez az ellentétesség, és az, hogy vagy-vagy. És én azt látom, hogy ez téves, ez a gondolkodás, ezt kellene abba hagyni, és helyette egy másfajtát, amit latin szóval, vagy másfajta szavakkal jegyeznek a tőzsdén, a szellemi tőzsdén, nem én találtam ki ezeket, csak rezonált rá a lelkem. Egyesek úgy mondják, hogy polaritásos gondolkodás, vagy pedig így is szokták mondani, hogy komplementer gondolkodás. Magyarul úgy lehetne mondani, hogy kiegészítő gondolkodás. Vagyis meg kell látni azt, hogy az egyik oldalon is van valami igazság, a másik oldalon is van valami igazság. Tehát maradjunk ennél, hogy szellem vagy anyag. Vannak materialisták, csak anyag. Mi azt mondjuk, hogy nem, hanem a szellem, a szellem. Ez az ellentétesség, ez haszontalanul, meg kellene tanulni polaritásba, vagy komplementer, kiegészítő módon gondolkozni. Megvan a jelentősége az anyagnak, és megvan a helye jelentősége a szellemnek. Sőt, az anyag nincs olyan messze a szellemtől, mint eddig gondoltuk. A szellem nincs olyan messze az anyagtól, mint eddig gondoltuk. Közelebb jutnak, egyszer ki fog derülni, hogy igazából egy valóság van. Szabó Lőrinc, beteltem már az egyel, egy valóságban. Az anyag ugyanannak az egy valaminek egy másféle rezgés tartományban való jelentkezése, a szellem ugyanannak az egy valóságnak egy más rezgés tartományban való jelentkezése egy. Na hát ez az új, amit én szeretnék a testvéreimnek is tanítgatni, ne ellentétekben gondolkozzunk, és főleg ne úgy, hogy vagy-vagy, hanem is-is. Az anyagnak is megvan a jelentősége, a szellemnek is. Keresztény emberek nagyon sokszor az anyagot, a testet, azt a sátánnak adják át, a lelküket Istennek adják át, és ebből egy olyan hasadt lelkűség származik, amiből csak betegség születhetik, nem pedig üdvösség. De minden egyébre vonatkozik ez. Na tehát ez a szerkezet ennek a dolgozatnak, hogy nem ellentétek, tehát ez egy református nevelés, szembe a katolikus neveléssel. A címe is már mutatja, hogy nem vallásos. Itt arra van szó, hogy ebben az elvilágiasodott világban egyáltalán lehet-e még vallásosan nevelni, és ha igen, hogyan? Tehát maga a cím már összehozza a feszültségeket, komplementert vallásosan nevelni. No, hát ennyit bevezetésül, de mondom ezt még majd visszatérően ismételgetem, mert ez egy rendkívül fontos dolog, testvérem, hogy komplementer, kiegészítő módon gondolkozni, tehát mondjuk közelebbről most katolikus és protestáns, föl kell fedezni, hogy nagyon sok igazságuk van a katolikusoknak, legfőbb ideje, hogy azt is birtokba vegyük. Mint hogy a katolikusok fölfedezték, hogy nagyon sok igazsága van a protestantizmusnak, és ők is nagy lendülettel birtokba veszik. Tehát ha ez így van, akkor kár húzakodni továbbra egy katolikus, református, protestáns Jézus Krisztus nyomdokaiban kellene összetalálkozni. Hát ez a komplementer gondolkodás, a kiegészítő gondolkodás. Ez ennek a dolgozatnak a, hogy úgy mondjam, a logikai szerkezete. És ezt alkalmazom ezen a területen, hogy a család, ott is majd mindjárt mondom, egy esetét ennek, aztán a nevelés is, meg a vallás is, mint ahogy már ezt mondottam is az előző mondatokban. Na tehát a család. Hát a család eleve polaritásnak a feszültségében van, hiszen férfi-nő az eleve más, de az már baj, ha arról van szó, hogy vagy a férfi uralkodik, vagy a nő uralkodik. Régen a férfi uralkodott, és a nők föllázadnak, és próbálnak persze maguk női fegyvereivel más-más módszer, de mégiscsak ők uralkodjanak. Ez egy haszontalan harc. Igazságtalan volt az, hogy a férfiak uralkodtak, és ha netán győznének a nők, nem sok örömük telik benne, ha győznek. Mert az Isten gondolata a komplementer, a kiegészítő, a polaritásos gondolkodás, vagyis férfi és nő feszültségében találja meg a békességet. De itt ezt komolyan gondolom, mind a kettőt, azt is, hogy feszültség, meg azt is, hogy békesség. Azt írom ebben a dolgozatban, hogy ahol nincs feszültség férfi és nő között, ott valami baj van. Ahol nagyon feltűnően egy akarat van, ott valami baj van. Tudnék, valószínű az, hogy az egyik már végképp legyőzte a másikat, betörte a másikat, és csak igen szabad mondani a másiknak, és így jön létre az egy akarat. Jó ez a házasság, ahol így van egy akarat, feszültség nélkül, ahol már letörték a másikat. Tehát a házasság eleve egy ilyen intézmény, ahol feszültségekben az egységet kell keresni, de nem úgy, hogy a feszültséget elfojtom, mert abból neurózis lesz, és nem is úgy, hogy a feszültséget csak úgy zabolátlan szabadon engedem, mert abból szétesés lesz. Feszültségben az egységet. Na, tehát a családról szólván sok mindent mondok, csak egy gondolatot hozok ide, amelyik ugyancsak ezt a komplementer, ezt a kiegészítő dolgot szemlélteti. majd alkalmazódik benne ez. Fölteszem a kérdést, hogy mikor, és hol, hogyan egészséges a családi élet, a házastársak élete. Egyelőre csak ezt a kettőt nézzük, de aztán ide tartozik a gyerekek dolga is. Mikor egészséges a házasság? És erre ezt a feszültséget, ezt a két pontját mutatom föl, idegen szavakat használok itt, de hát értjük ezeket. Az egyik az, hogy intimitás, a másik az, hogy autonómia. Ez a kettő majdnem kizárja egymást. Az intimitás az azt jelenti, hogy meghitt, bizalmas, őszinte vallomást tevő, gyónó, megnyilatkozó, nyitott kapcsolat, ugye? Az intimitás. Nincs házasság intimitás nélkül, ha nem nyílik meg bizalomra egymás iránt a partnereknek a nyelve, szája, szíve. Hát intimitás. Igen ám, de a másik oldalt az autonómia. Mindkét partner autonóm személyiség, sőt, így mondom, szuverén. Ahogy az Isten szuverén Isten, minden ember szuverén ember, és a házasság címén sem szabad letaposni a másiknak a szuverénitását. De hát hogy lehet ezt a kettőt érvényesíteni? Hogy autonóm is maradjon, és intim kapcsolatban is legyen egymásra. Lehetetlen. Embereknél ez lehetetlen. Ahogy az egyik házassági igehirdetésben mondtam nem régiben. Embereknél ez lehetetlen, pedig ez az egészséges, messze menő intimitás és messze menő autonómia. Az intimitást nem lehet erőszakolni, az autonómiát nem szabad letaposni. Na most testvéreim, ez a házasságra áll, de minden egyéb emberi kapcsolatra is. Ha valaki még nincs a házasságban, csak éppen szerelmes valakibe. A szerelmet sem szabad másként gyakorolni, csak úgy, hogy intimitás és autonómia. Nem lehet zsarolni a másikat, hogy mondd meg, hogy mi van, mert különben nem is szeretsz engem, ha nem mondasz meg mindent. Ez ostobaság, önzés. Már nem tartja tiszteletben a létnek a törvényeit. Tehát barátságban, szerelemben, mindenféle kapcsolatban, itt lelki testvéri kapcsolatban, ha valaki meghitt ima közösségben van a másikkal, akkor is intimitás és autonómia együttesen. Ez a családra nézve ezt fejtem ki egy részben, hogy ott van egészséges családi élet, ahol a férj, feleség egymással intim kapcsolatban van, és az autonómiát kölcsönösen tiszteletben tartják, és levonom a következtetést, a szülő-gyermek kapcsolat is akkor egészséges, ha a szülő keresi a megfelelő, messze menő intim kapcsolatot a gyerekkel, kis subdolózások, összebújások, kis titoktartások, boldog lehet az az anya, akihez a gyereke odabújik és fülibe súgja a legszentebb titkait, de az az anya fogja ezt az örömöt átélni, aki az autonómiáját tiszteletbe tartja a gyereknek. Messze menően tiszteletbe tartja, és itt azt mondom ebben a dolgozatban, hogy kicsi dolgokban árulkodik az, hogy tiszteletben tartom-e az autonómiáját. És ilyen kicsi dolog például az, hogy nem kíváncsiskodom bele a naplójába, amikor a gyerek naplót ír, mert minden gyerek egy bizonyos időben naplót ír. Amikor alszik, nem nyitom ki a ridikülyét, hogy mi van a ridikülyében. Ha levelet kap, az szent, azt nem bontom föl, vagy ha a gyerek már felbontotta, nem kíváncsiskodom bele, hogy mi van benne. Érezzük, ugye, hogy ezek a kis gesztusok, ezek mutatják, hogy tiszteletbe tartom-e a gyereknek az autonómiát. Ha egy gyerek észreveszi, hogy az anyja beleolvasott a levelébe, bele kíváncsiskodott az erszényébe, a ridikülyébe, mintha elvágták volna, onnan kezdve nem fog sugdolózni neki, nem fog mondani semmit. És igaza van. Na tehát feszültségekben egység a családra nézve, itt van a feszültség, hogy intimitás és autonómia. A nevelésre nézve többféle ilyen feszültséget és egységet is fölmutatok. Az egyik, most nem részletezem már ezeket, az egyiket egy ilyen kedves mondáshoz kötöm. Egyszer megkérdeztek valakit, hogy te mikor imádkozol tulajdonképpen? És erre az volt a válasz, hogy szüntelenül, és azon kívül naponta háromszor. Ez egy nagyon jó válasz. Mikor imádkozol? Szüntelenül, és naponta háromszor. És ez így van a neveléssel is. Szüntelenül történik a nevelés abból a kisugárzásból, ami éjjel-nappal jön ki belőlünk, és ez az első számú nevelő tényező. Szüntelenül nevelek, a létem nevel. Leginkább akkor nevelek, amikor ne erőltetem a nevelést, amikor csak sugárzik a létem. De ezen kívül igenis időt kell szentelni arra, hogy beszélgetni, bibliai történeteket elmondani, és így tovább. De itt is a feszültség az, hogy a létem sugárzik, és akkor az okos beszédem mond bibliai vagy vallásos igazságokat. De ennek a kettőnek a feszültségéből valami egységnek kell kijönni. És idézem azt, amit még teológus koromban tanultam meg Emersonnak. Van egy ilyen mondása, hogy nem hallom, amit mondasz, annyira kiabál az, aki vagy. Nagyon sok családban a száj vallást beszél, az élet pedig pogányságot kiabál. És a gyerek azt hallja először, aki az apja, anyja. És csak másodszorban esetleg hallja azt, amit beszél. Na mondom, nem akarok nagyon belemenni ebbe, mert még egyedül is szólok, pedig ez egy nagyon fontos dolog. Tehát a nevelés vonalán ezt a kettőt aztán így foglalom össze, hogy nevelni kell és nevelődni. Amelyik szülő vagy nevelő önnevelést is végez, elmélyül az önismeretben, gyakorlatozik a önfegyelemben, önuralomban, emberségben, áldozatkészségben, aki önmagát neveli, annak nem hatástalan a nevelése. De aki önmaga helyett a gyerekét akarja nevelni, annál nagy bajok lesznek. Ez a szegény nagymama, akinek a soraiból olvastam, nyilván teljesen megfelelkedett az önnevelésről, és a gyerekét akarta nevelni Isten félelemre és anya imádatra. Mert hiszen, ha önmagát nevelte volna, akkor 66 éves korára is volna célja az életének. Ezt csak úgy zárójelben mondom, sokszor mondtam már, a gyerek nem célja a szülő életének. Ez egy romantikus tévedés. A gyerek nem célja a szülő életének. Bizonyos ideig adatott a feladat, nem a hosszú időre. Bizonyos időre adatott a feladat, hogy a gyereket nevelje, de ez az egy időben az is, hogy önmagát nevelje, hogy a maga személyiségét, hogy látomása legyen a tulajdon életének, az értelméről. Ez a gyerek vendég a háznál, ezt már többször mondtam, hogy keresztelői beszédekben, vendég a háznál, igaz, hogy 14 évig vendég, de 14 év után ott hagyja a házat, már csak a pénzt kéri, de már erkölcsi fröccsöket vagy prédikációkat nem kér a szülőtől 14 év után. Tehát vendég a háznál, és a szülőnek önnevelés útján a tulajdon létének az értelmét ki kell tisztázni. A gyerekem elmegy, és akkor mit csinálok? Nagyon, ez az anya azért nem akarta elengedni a gyerekét, mert semmi értelme a saját életének. Csak az, hogy a gyerekem, a gyerekem, a gyerekem. Gyerek elment, akkor egyszer egy halata üresség. Tehát itt van a nevelésnek, mondom, ez a polaritása, hogy nevelés és önnevelés. magamat megismerni mélyebben, ezen az úton segítem a gyereket az önismeretre. Magamat az önző embert, áldozatos, ajándékozó emberré nevelni. Így lesz a gyerekem is azzá. Ennyit tehát a második fejezetből, a nevelésből. Egyébként nagyon szép idézeteket is szedtem össze innen a NANE dolgozatban. Egyet még idézek. Ez a kedves francia Antoine Saint-Exupéry. Nek van egy ilyen mondás, hogy ti nevelők, nem azt mondom nektek, hogy többé-kevésbé boldoggá neveljétek az embereket, hanem azt mondom, hogy jobban-jobban emberekké neveljétek az embereket. Ez is egy olyan érdekes gondolatmenet, hogy szülő minden állapotban, hogy boldog legyen, boldoguljon, és ma pláne, hát mi boldog itt a pénz? Tehát oda küldöm, azt tanítom, ami minél gyorsabban, minél több pénzt kap. Teljesen elhibázott nevelés, emberré nevelni, emberi értékek becsülésére, és itt van. Na, tehát ennyit a vallásos részéről már szóltam. A vallásos része a dolognak tehát ez, hogy ezt a ellentétekbe való gondolkodást számoljuk fel, és gondolkozzunk úgy, hogy egy a világ, egy az ember. A farizeusok gondosan különbséget tettek, mindenkül tiszta, tisztátalan, étel, ember, népek, tiszta, tisztátalan. Jézus csak egyet ismer, egy az ember, egy ez a világ, egy az Isten. Erre az egységre kell eljutnunk a mi lelki életünkben, és itt mondom, most nem részletezem ezeket, hogy szabad akarat vagy predestináció. Katolikusok így gondolkoznak az üdvösség útjáról, mi bezzeg, amúgy gondolkozunk. Ha már bezzeg, akkor már biztosan rossz. Mert ebben, hogy bezzeg, ebben van egy ellentétesség, egy dacosság. Nem, figyelünk egymásra. A katolikusoknak nagy igazságuk van abban, hogy jó cselekedetek nélkül igenis nincs üdvösség. Mi viszont azt halljuk, hogy előre elkészített jó cselekedetekre járunk. Efézusi levélben van ez a gyönyörű gondolat, hogy előre elkészített jó cselekedetekben járunk. Hát Isten megelőzött minket. Ez a predestináció elkészítette az életünket, az alkalmakat, elkészítette a jó cselekedeteket, de ha nem cselekedszük, nincs üdvösség. Tehát igenis, ha úgy tetszik, cselekedetekből van az üdvösség, ha úgy tetszik, kegyelemből, mert együttesen igaz. Elkészítette az Isten az üdvösséget, és nekünk birtokba kell venni, kimunkálni félelemmel és rettegéssel, dolgozzátok ki az üdvösségeteket. Így mondja a Filippi levélben Pál apostol. Na, a legutolsó részt még azért felolvasom, amiben igazában a szülők számára egy bizonyos vigasztaló gondolat és ige szólal meg. Pedig az a meggyőződésem, ezt nem írtam bele, de nagyon erős a meggyőződésem, hogy a szülőket manapság, akik akarnák nevelni a gyerekeiket, vagy akarják, vagy próbálják. A szülőket ma nem csak oktatni kell, hogy ezt hogy kell csinálni, hanem vigasztalni is kell, hogy attól még, hogy nem sikerült a dolog, nincs befejezve az ügy. Nem tudom, érzékelik-e a testvérek, én sok szülővel beszélgetek, és úgy érzem mindig, hogy mennyire szükség van vigasztalásra. Mert nem úgy sikerül a dolga, ahogy elgondolták senkinek. Senkinek. Nekem se, neked se, neki se, senkinek. Az elgondolásaink, azok olcsó, könnyű elgondolni, egy ideális nevelés. Az én gyerekem, az királyfi lesz, és aztán lesz a szokott pimasszák. Ezt a folyamatot nem lehet megspórolni, mindenki egy kis királyfit lát a gyerekébe, és döbbenten fedezik fel, hogy a szokott pimasszál lesz. Tehát a szülőket nem csak hibáztatni, nem csak oktatni kell, vigasztalni kell. És ezért ennek a dolgozatnak az utolsó gondolata igazából egy vigasztalás. Utoljára szólaljon meg a nevelői szolgálatot hatalmasan megbátorító íge. Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, de aki utánam jő, erősebb nálamnál, ő Szentlélekkel és tűzzel keresztel majd titeket. Az előfutár nem sokat ér, ha nem jön utána a király. De az, ami evangéliumi reménységünk, hogy a király jön az előfutár után. A szülő előfutár. Nem sokat ér a nevelés, ha nem jön utána a király. De azzal a reménységgel kell nevelni, hogy utána jön a király. Ezzel a vigasztalással és reménységgel kell végeznünk a vallásos nevelés szolgálatát. A lelki élet világában én az egyszer egyet tanítom csupán, de utánam jön majd az, aki gyermekemet bevezeti a magasabb matematika világába. Én vízzel keresztelek, idézőjelben, ez azt jelenti, beszélek Istenről, bibliai történeteket mondok el, megtanítom a tíz parancsolatot, az úrimádságát, apostoli hitvallás zsoltárokat. Ez a vízzel keresztelés. Én megtanítom ezeket az elemi dolgokat, de utánam jő az, aki élő hitet ajándékoz, Szentlélek erőket áraszt, isteni szeretetet közöl. Gyermekem életében én vagyok az első, de nem én vagyok az utolsó. Más a vető, és más az arató. Utánam jön még valaki, és ő majd teljességre viszi azt, amit én elkezdtem. Ha én nem teszem meg a magamét, soha senki azt nem tudja helyettem bepótolni. De én nem tudok mindent megtenni. Mások folytatják, és Jézus Krisztus teljességre viszi azt, amit én elkezdtem. Ebben a gondolkodásban megtaláljuk azt, amire nekünk nevelőknek oly nagy szükségünk van, a másra át nem hárítható felelősséget, és ugyanakkor a vigasztalást és reménységet is. Ha az itt elmondottakat valóra váltjuk, akkor már nem a kis család szűkösségében élünk, hanem Isten nagy családjának a közösségében. És amiként mi az egész családért élünk, hasonlóképpen az egész család is, a gyülekezet, Isten népe segít nekünk, fáradozik életünk. Ez a tudat és tapasztalás megszenteli, megbátorítja, eleven bizalommal hatja át a különben elvégezhetetlenül nehéz, de igazán emberhez méltó szolgálatot következő nemzedéknek az életre, az örök életre való felkészítését. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, megköszönjük most a nemzedékek láncolatát. Köszönjük, hogy egy láncszem vagyunk mi ebben, és a következő láncszem a mi gyermekeink. Köszönjük ennek a láncolatnak a mögöttünk lévő hosszú sorát, elődeinket, atyáinkat, hosszú nemzedékeken át, hiszen mindegyikőjükből valami belekerült a mi életünkbe, a mi sejtjeinkbe, testünkbe, idegrendszerünkbe is. Köszönjük, édesatyánk, hogy mögöttünk vannak nemzedékek, századok, ezredek, az egész emberiség múltja. És köszönjük, hogy ezt az egészet valami módon tovább adhatjuk, valami módon kisugárzik belőlünk a következő lámszembe gyermekeink világába. Köszönjük, édesatyánk, ezt a nagy misztériumot az emberi nemzetségeknek, nemzedékeknek egymásba foglalt sorozatát. Édesatyánk, bocsáss meg a mi tudatlanságunkat,
a mi tévedéseinket, türelmetlenségeinket, mulasztásainkat, amiket elkövettünk gyermekeink felé, erőszakoskodásainkat, ahogy magunkat akartuk beléjük diktálni, magunk gondolatát, fájdalmát, ki nem élt ambícióját. Könyörülj rajtunk, hogy tudjuk a gyermeknek megfelelő módon adni azt, amit adnunk kell. Áld meg ezt az igét sokaknak szívében, hogy a gyermekeiket a gyermekeknek megfelelő módon tudják nevelni. Ismeretlenül is könyörgünk ezért a szomorú nagymamáért, aki még mindig nem érti, hol hibázta, hogy hibázta el a dolgát. Beszélgessél vele, édesatyánk, és tanítsd ők valami jóra, látásra. Köszönjük, hogy a te világodban sohasem késő. Mindig lehet megállni, megismerni az igazságot, újra kezdeni. Köszönjük a újrakezdések csodálatos lehetőségét, a te kegyelmednek méretetlen nagyságát. Édesatyánk, áld meg minket, gyermekeinket, gyermekeink gyermekeit, és kérünk, hogy vigyázz erre a világra, mert a mi emberi látásunk szerint nagyon sötétedik ebben a világban, és nagyon nehéz lesz gyermekeinknek, és még nehezebb az ő gyermekeinknek. Könyörülj ezen a világon, és hozd fel a te szép napodat emberségnek, igazságnak, békességnek, szeretetnek, tisztaságnak, szép napfényét. Mi úrunk Jézus Krisztus, önts ki a te lelkedet erre a világra.